Köszöntöm a hallgatókat az év első Hatuma podcastjában, Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Parászka Boróka és Finta Márk, akikkel immár 81. alkalommal beszélgetünk a határon túli magyarok életét is befolyásoló vagy meghatározó Kárpát-medencei aktualitásokról, de természetesen nem csak a határon túli magyaroknak szól ez a műsor. Mivel egy új év kezdetén vagyunk, óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy milyen év áll előttünk, mire számíthatunk, és az, ami következhet, miből következik, azaz mit húzunk magunkkal a 2023-as évből, és mit hagytunk végleg magunk mögött. A 2023-as évben sokat beszéltünk a választásokról, hiszen Szlovákiában és Szerbiában is parlamenti választások zajlottak az utóbbi hónapokban, ám a 2024-es évre még inkább választási évként tekinthetünk, hiszen a világ folyamatait is befolyásoló amerikai elnökválasztás és az európai parlamenti választás mellett többek között szűke Pátriánkban is választunk, Szlovákiában államfőt, Szerbiában önkormányzati képviselőket több városban és községben, azaz járásban. Romániában pedig három országos szintű választási kör is lesz az európai parlamenti választáson kívül. Hogy Ukrajnában lesz-e választás, az a háborús körülmények miatt egyelőre bizonytalan, az viszont biztos, hogy Magyarországon ősszel szintén lesznek önkormányzati szintű választások. Kezdjük Szlovákiával ezt a kitekintést, hiszen a szeptemberi választáson a Smer győzött, és Robert Fico visszakerült a kormányfői székbe, áprilisban pedig elnökválasztás lesz. Márk, az a kérdésem, hogy számíthat-e valamilyen helyzeti előnyre az, akit a győztes pártkoalíció támogat, illetve hogy kik lesznek egyáltalán, vagy látszik-e már, hogy kik lesznek a közelgő elnökválasztás potenciális főszereplői?
Ugye az államfőválasztás azért trükkös dolog, mert nálunk hagyomány, hogy valahogy az általában kormányzó vagy legerősebb párt az utolsó pillanatig titkolja, hogy, illetve koalíció az utolsó pillanatig titkolja, hogy kit indít el. Nyilván nagyon erősen lehet sejteni, hogy Peter Pellegrini lesz az a HLAS-nak az elnöke, aki most jelen pillanatban házelnöki pozíciót lát el. Gondolom, úgy gondolja, hogy ezzel meg lesz a mesterhármas, a legfőbb közjogi méltóságok mesterhármasa, hiszen ő most jelen pillanatban házelnök, volt már miniszterelnök, és hát még az államfői poszt az még hátra van, de nagyon ambicionálja Peter Pellegrini ezt az indulást. Ugye a felmérések is így készülnek már, tehát őt tartják annak az embernek, aki el fog indulni. Nem feltétlenül ilyen egyszerű a dolog, tehát a koalícióban nincs róla megegyezés, a Smer benne van, tehát a Smer támogatja Peter Pellegrinit. Az SNS viszont nem, mert tulajdonképpen ők, ahogy az előző kormány idején is, amiben ők részt vettek, úgy most is megpróbálják kihasználni a belső viszonyokat valamiféle előnyszerzésre, és hát ők most feltételekhez kötötték a támogatásukat. Parlamenti posztokat akarnak, meg hasonló dolgokat, meg minisztériumot, meg hasonlókat. Igazából nem sok esélyük van erre, tehát Peter Pellegrini nagyon jól megvan az SNS támogatása nélkül is. Viszont hozzá kell tenni, hogy itt azért van az a meglehetősen széles dezinformációs széna, illetve az ő, nekik a hallgatóik, meg nézőik, meg hasonlók, akiknek egészen sajátos elképzeléseik vannak arra, hogy kinek kellene az ország államfőjének lennie, és bár egyelőre az igazán furcsa, meg obskúros jelöltek még nem jelentkeztek be, de azért ott van a talomban Stefan Harabin, a legfelsőbb bíróságnak a korábbi elnöke, aki tényleg ennek a szcénának a doyenje, és már az előző elnök választáson is kifejezetten érdekes színfoltja volt annak a választásnak, és hát ő, ha nem is tud nagy eredményt elérni, de mindenképpen le tud csípni mindenféle százalékokat, és hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a szavazatok, ezek hány felé fognak oszlani, hogyan befolyásolják az első körnek az eredményét, és hát hogyan adódnak majd esetleg hozzá a második körbe jutó jelölteknek az eredményéhez. És hát aki bejelentette ugye az indulását, az Korcsok volt külügyminiszter, aki gyakorlatilag ő volt az első, aki hivatalosan is jelölté válhatott, és hát mögötte felsorakozik az ellenzék, illetve az ellenzék nagy része. Viszonylag egységes a támogatottság, illetve támogatás mögötte, és hát ő már kampányol egy ideje, tehát járja az országot, meg múltkor belefutottam valamilyen podcast adásba, amiben ő beszélt. Tényleg pörgeti a közösségi médiát, és tényleg igyekszik minél több helyre eljutni, mert hát nem ő volt a legismertebb jelöltje ennek a felhozatalnak, illetve nem tartozott a legismertebb politikusok közé.
De kialakulhat esetleg, ne haragudj, kialakulhat esetleg olyan helyzet, vagy meglepetésre, Korcsok például államfővé válik, akkor az a kohabitációs helyzet alakul ki, ami hát nem mindig szerencsés az állam irányítása szempontjából, ugye állandóan egymást gáncsolja az államfő, illetve az aktuális kormány, vagy inkább az a valószínű, hogy ilyen meglepetés nem lesz.
Az ellenzék ezzel mozgósít, tehát ugye az egy elég erős szlogen, hogy ne kerüljön a Ficóék kezébe mindhárom legfőbb közjogi méltóságnak a posztja, és ez egy elég erős hívószó az ellenzéki szavazóknak. És hát bizonyos szempontból van is benne valami, mert hát azért Szlovákiában az elmúlt időszakban azért tradíciója volt annak, hogy az államfő egyfajta nagyon erős ellensúly, vagy akár politikai ellensúly szerepet is betöltött az országban. Régebben ez nem volt így, amikor a Smernek az első kormánya volt, illetve amikor a második kormánya volt, akkor Ivan Gašparović volt az államfő, és Ivan Gašparović az politikailag is, meg eszmeileg is, meg gyakorlatilag mindenhogyan nagyon-nagyon közel állt a Smerhez, illetve Robert Ficóhoz. Soha nem volt köztük semmiféle konfliktus, egyszer gyakorlatilag ki is jelentette Gašparović, hogy ő mintha a Smer tagja lenne, ami elég nagy felháborodást váltott ki, mert hát az államfőnek nem ez a dolga, de hát ettől függetlenül ott nagyon jól működött együtt a tandem. És hát viszont 2016-ban, amikor már Andrej Kiska volt az államfő, és Ficóék ismét megpróbálták valamilyen módon leuralni az országot, akkor Andrej Kiska megpróbált nekik ellentartani. És amikor 2018-ban meggyilkolták Ján Kuciakot és Martina Kusnyirovát, és tulajdonképpen felbojdult az egész ország politikailag, és egy ilyen politikai cunami söpörte el az addigi erőviszonyokat, meg mindent, akkor Andrej Kiskának nagyon fontos feladata volt, hogy ebben a közegben meg tudjon maradni egy stabil pontnak a demokrácia oldalán. Aztán 2019-ben, amikor Zuzana Csaputová jött, akkor neki hasonló feladatai lettek ugye 2020-ban, amikor indult a koronavírus járvány, illetve utána 2022-ben, amikor kitört az ukrán-orosz háború. És hát igen, ezeket a feladatokat neki valamilyen módon teljesítenie kellett, úgyhogy soha nem volt kifejezetten jó viszonyban a kormánya. Tehát tényleg van egy ilyen ellenpont szerepe Csaputovának is, meg úgy általánosságban véve az ellenzékinek titulált államfőknek is, és hát ugye Korcsokot is ilyen szerepbe próbálják majd nyilvánvalóan pozícionálni, illetve ő pozícionálja majd önmagát. Annak ellenére, hogy neki azért van múltja, tehát ő volt államtitkár korábbi Fico kormányokban, annak idején még a 90-es években volt közel Mecsér pártjához is, viszont ő karrierdiplomataként dolgozott végig, tehát ő tulajdonképpen úgy ment végig egy csomó a szlovák politika különböző stációin, hogy el sem hagyta a külügyminisztériumot, illetve a diplomáciai köteléket. És hát most ő ebből próbál profitálni, de ezt ugye a szemére is hányják, hogy ő valahogy mindenkinek megfelelt, és ez nem egy, nem egy jó omen ilyenkor, hogyha valaki egy önálló szuverén politikusként akar fellépni. Úgyhogy jelen pillanatban ez a felállás, és hát Kíváncsi vagyok, hogy kik kerülnek még a szórásba. Hát ugye ott lesz Forró Krisztián, a szövetség elnöke, aki már ugye bejelentette az indulását, van kis logója is, meg kampányvizuálja, meg mindenféle ilyen dolgok, már próbálja magát úgy profilozni is. Nem tudom, hogy jelen pillanatban már összegyűjtötte az induláshoz szükséges 15 ezer polgári aláírást, de valószínűleg ezzel nem lesz gondja, tehát ezzel soha korábban nem volt.
Igen, hát ez nyilván, amikor egy kisebbségi jelölt indul, ennek elsősorban szimbolikus jelentősége van. Föltételezem, hogy Romániában is indul majd az RMDS aktuális elnöke az elnökválasztáson, annak ellenére, hogy hát ugye nem valószínű, hogy őt választana a többség. Messze vannak még a romániai választások, ha jól tudom, az év végén lesznek. Mire lehet számítani? Lehet-e már most látni valamilyen kirajzolódó erővonalakat? Ugye arról beszélgettünk az elmúlt műsorok során, hogy a szélső jobb oldal megerősödött, a második legerősebb erővé vált. Lehet, hogy azóta már az első, annyira nem követem. Viszont az is egy érdekes helyzet lenne, hogyha például valami olyan kohabitációs állapot alakulna ki, ami korábban egyébként Romániában, ha jól tudom, jellemző volt. Tehát egy Johannis elnökkel egy baloldali kormány, hát nem mindig jött ki jól. Talán mióta ez a koalíciós kormány fölállt, azóta nincsenek ilyen erőteljes surlódások. Mi az, ami látszik már most, és amire számítani lehet az elkövetkező év során?
Valóban az, hogy legyen magyar államelnök jelölt az elnökválasztáson Romániában, az mindig is egy presztízs kérdés volt, és mindig nagyon érdekes elnökválasztási kampányokat vittek. A 90-es években, 2000-es évek elején elsősorban a magyar jelöltek. Ennek tényleg nem az a tétje, hogy egy magyar jelölt meg tudja nyerni a választásokat. Ami azért furcsa, mert mindenki tudja, hogy nem tudja megnyerni, viszont Szász jelölt már kétszer is nyerte meg. Tehát itt van valami nagyon furcsa viszonyhelyzet a romániai politikában. Ez körülbelül olyan, mint hogy afroszármazású ember már meg tudta nyerni az amerikai választásokat, nő meg még nem. Hogyha ezt viszonyítjuk egymáshoz, azt a helyzetet. És nagy kérdés, hogy azért nem tudja megnyerni a magyar jelölt, mert ennyire magyar ellenes a román társadalom. Azért tudta megnyerni Szász jelölt, mert ennyire ügyes volt a német, a Szász-Schwab politika, vagy valami más van a háttérben, és én azt hiszem, hogy mindegyik válaszból van egy kicsi. Azt láttuk, hogy vannak politikusok, magyar politikusok, akik nagyon nagy presztízst tudnak elérni a román politikába. Azt hiszem, hogy erre a legadekváltabb példa Eckstein Kovács Péter, aki ugyan már nem mandátumot viselő politikus rég, de a legtöbbet idézett és legtöbbször megszólaltatott, románul kiválóan beszélő szereplője a romániai közéletnek, és államelnöki tanácsos is volt. És szóval nagyon sok szinten és sok formában volt jelen. Markó Béla szintén egy ilyen tekintélyes szereplője a romániai politikai életnek, miniszterelnök helyettesként is állt a sarat, tehát ő is egy ilyen kulcsfigura volt. Államelnök választásokon indult Kelemen Hunor is, aki többször volt jelölt, de volt egy nagyon titokzatos nyilatkozata a tavaly év végén, azt mondta Kelemen Hunor, hogy indít az RMDS jelöltet, de nem ő lesz az. Hogy emögött a történet mögött mi van, azt lehet találgatni. Az biztos, hogy a magyar jelölt részvétele a választásokon az azért fontos, mert egy csomó magyar közösséget érintő ügyet be lehet vinni a választási kampányban az országos köztudatba, és ezt rendszerint ki is használja a politika. Amit nem tudtak elérni az RMDS, hogy legyen egy olyan szövetségesük, mint amilyen szövetségese lett a liberális párt a Német Demokrata Fórumnak, akik elfogadták a németek, a szászok, svábok jelöltjét, Klaus Johannis, tehát így nem integrálódott a magyar politika a románba. azt is hozzá kell tenni, és Klaus Johannis egy kulcsfigurája a romániai politikai életnek, hogy ő úgy volt 100 államelnöke az országnak, hogy közben gyakran masszívan román nacionalista politikát, retorikát tolt. Ezt a fajta párfordulatot magyar politikus sem nem engedheti meg magának, nem is tudnák elfogadni hitelesen tőle, tehát ez elképzelhetetlen. Klaus Johannis a megválasztása után románosította a nevét, a helyesírásába. Szóval egészen furcsa dolgok történtek, de abban, hogy ő lett a Románia államelnöke, abban az is benne volt, hogy hozta Romániának a német tőkét és a német támogatást. Ezt magyar jelölt nem tudja felmutatni, ettől nem lesz vonzó. Valóban volt ilyen kohabitáció, amire te rákérdeztél, elsősorban Traian Băsescu volt ennek a, hogy mondjam, a vitéze, vagy nem tudom, ripacsa, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát nagyon sokáig ment egy ilyen macska-egér harca az államelnök és a mindenkori kormány között, amik sokszor vezetett nagyon nehéz politikai helyzetekhez, mert blokkolták egymást, és sokszor pedig a fékek és egyensúlyok rendszere valósult meg, tehát a román demokrácia erősödött. Annyi változott, hogy most valóban felborult a politikai paletta, a Klaus Johannist jelölő liberális párt meggyengült, a szociáldemokraták nem erősödtek meg igazán, úgyhogy most már nem olyan erős pártok küldik, nem annyira ismert, vagy nem annyira markáns szereplőiket, nem annyira bejáratott szereplőiket a politikai arénába, vagy választási arénába, úgyhogy tényleg az a tét az idén, hogy az államelnök választásokon is, a parlamenti, az önkormányzati és az EP választásokon is, hogy ez az egyensúlyát vesztett, az egymással folytatott harcokban és a belharcokban meggyengült politikai pártok tudnak-e fenntartani valamilyen demokratikus minimumot, vagy kihasználja ezt a kaotikus helyzetet a szélsőjobb, ami nem nagyon, tehát hogy mondjam, nem a szélsőjobb erősödött meg ilyen jól szervezeti szinten, hanem a többi párt gyengült. Furcsa múlt az elmúlt.
És akkor még föltételezem, hogy a moldovai választás is bizonyos szempontból befolyásolja majd a romániai választást. Ez is a szélsőjobbnak a kezére játszhat? Tehát ami történik Moldovában, ugye ott is az orosz befolyás, de a román befolyás is erős. És most
elég nagy a konszenzus Moldovával kapcsolatban. Tehát ott sokkal nagyobb a konszenzus a román politikai életben Moldovával kapcsolatban, és a moldovai románokkal kapcsolatban, mint a magyar politikai életben az erdélyi magyarokkal. Tehát itt legfeljebb egymásra fognak licitálni, de azt például nem fogja megengedni magának a szélsőjobb, pedig az lenne logikus, hogy az Európa párti moldovai erőket az orosz háttérrel és támogatással működő román szélsőjobb gáncsolja, de nem fogja ezt megengedni magának, mert olyan erős a társadalmi konszenzus, hogy nem, ezt nem fogja kikezdeni. Úgyhogy ezen a téren paradox módon veszíthet a román szélsőjobb.
Hát ez érdekes helyzet. Szerbiában említettem, hogy önkormányzati választások lesznek a legtöbb nagyvárosban, illetve nálunk úgy hívják, hogy község, tehát olyan települések, amelyekhez még egyéb települések is tartoznak, talán a járáshoz lehetne hasonlítani, ha a magyarországi szakkifejezéssel élünk. Hát ez azért lesz, azt gondolom, fontos, mert nem csak azért, mert egyébként 2000-ben is, amikor megdöntötte az ország népe az addigi Milosevicsi rezsimet, először az önkormányzatok szintjén dőlt el az ellenzék javára a verseny, tehát 96-ban az önkormányzati választásokon a legnagyobb városokat megnyerte az ellenzék, persze ezt nem akart elismerni a hatalom, aztán tüntetéssorozat volt, és végül nagy nehezen sikerült csak velük elfogadtatni azt, hogy elismerjék a valós eredményeket. De az ellenzék alapvetően arra játszik, hogy ezeket az önkormányzatokat, a jelentősebb városokat megszerezze, és mint egy ugródeszkaként aztán tovább tudjon lépni, amikor parlamenti választásra kerül sor. De parlamenti választás a múlt évben volt, és néhány önkormányzatban is választottak Szerbiában, többek között épp a fővárosban, Belgrádban, ahol még mindig nagyon képlékeny a helyzet, patthelyzet alakult ki, az ellenzék nem ismeri el a választás eredményeit, úgyhogy itt még sok minden történhet, és valószínűleg történik is a következő napokban, újabb tüntetéssorozatokra lehet számítani. A magyarok szempontjából viszont nagyon fontos ez az önkormányzati választás, hiszen az összes magyar többségű vagy magyarok által is nagyobb számban lakott önkormányzatban választások lesznek tavasszal, és a magyar pártoknak, a magyar szervezeteknek mindig is az volt a legfontosabb, hogy milyen eredményt tudnak elérni az önkormányzati szinten, hiszen itt tudnak akár vezető pozícióba is kerülni. Ugye egy parlamenti választáson a tét az nagyjából az, hogy legalábbis a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy sikerül-e megalakítani az ötfős parlamenti csoportot, amely aztán különböző dolgokra használható. Az, hogy most 6-ot, 7-et, 5-öt szerez a mandátumokból, ez már másodlagos kérdés. Viszont az önkormányzatoknál ez nagyon is fontos, hogy milyen pozíciót foglal el Zentán, Magyar Kanizsán, Topolyán, Adán és Szabadkán. Ezek azok a települések, amelyekre azt gondolom oda kell majd figyelni, és ilyen szempontból az önkormányzati választásoknak meghatározó fontossága lesz a következő hónapok szempontjából is, hiszen akkor lesz majd a kampány. Tudom azt, hogy egy elnökválasztás nyilván olyan nagyon nem befolyásolja a magyar kisebbségnek a helyzetét, gondolok itt Szlovákiára, föltételezem, hogy inkább a múlt évi szeptemberi választás az, ami valamilyen irányba eldöntötte azt, hogy a magyar kisebbségi politikai képviselet mit fog lépni, de valamilyen szinten talán az államfő választás is befolyásolhatja azt, hogy mi lesz a szlovákiai magyarok sorsa, hiszen indul is egy magyar jelölt, ahogy már említetted, Forró Krisztián személyében. Az, hogy ő mennyi szavazatot szerezhet, ez hogyan lehet ebből politikai tőkét kovácsolni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, én erre nagyon régóta nem jöttem rá. Igazából ugye mindig azt mondják ezek a politikusok, akik elindulnak a magyarként ugye a szlovák elnökválasztáson, hogy ennek az egésznek igazából az a lényege, hogy kommunikálják azokat a témákat, amelyek az ő politikai családjuk számára, vagy az ő pártjuk számára a legfontosabb. És most is erről van szó, ezt nyíltan ki is mondta Forró Krisztián, hogy ezeknek a témáknak a megjelenítése lesz a kulcs. Ez a Dél-Szlovákia, mint leszakadó régió, a magyarok jogai és hasonló dolgok, amik tulajdonképpen nagyon-nagyon régóta már a szlovákiai magyar politikai kommunikációnak, meg a politikai vízióknak az alapvető eszenciáját jelentik. Tehát igazából semmi új nem fog valószínűleg elhangozni a kampány során, csak kihasználják azt, hogy az elnökjelöltek ugye országos tévéidőt kapnak, vitaműsorokba hívják őket, és a többi, és a többi. Tehát ez lesz valószínűleg az egésznek a kulcsa, és hát megint az a nagy kérdés, hogy milyen eredményre számít Forró Krisztián, mert ugye benne van a pakliban, hogy ha nagyon gyenge eredményt ér el, akkor az a párton belüli befolyását, illetve a párton belüli jövőjét is befolyásolhatja. Abban az esetben, hogyha jó eredményt ér el, akkor megerősíti gyakorlatilag önmagát a párt élén, és akkor az fog kiderülni, hogy ő az a politikus, akit akarnak a szlovákiai magyar választók, és elég népszerűséget és elég politikai tőkét tud felhalmozni ahhoz, hogy hosszabb távon tudjon berendezkedni. Ami viszont fontos lenne számára, hiszen van egy nagy politikai messiásnak tekintett másik politikus, aki most a szövetségnek az alelnöke, ugye Gyimesi Györgyről van szó, aki viszont minden lehetőséget megragad arra, hogy ő megpróbáljon minél mélyebben beágyazódni a következő évben is a szövetség politikájába, illetve a szlovákiai magyar politikába. Ő építkezik, különböző, tehát kialakítja a saját holdudvarait, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog számára, hogy tényleg minél komolyabb, vagy fontosabb embernek látszódjon a szlovákiai magyar politikában, mert már ő most már ugye így képzeli el a jövőjét. Úgyhogy Forró Krisztián számára nagyon fontos az, hogy minimum azt az 5%-ot elérje, ami a parlamenti bejutáshoz kellene ugye a szövetségnek, mert akkor tudja bizonyítani, hogy van annyi mozgósító ereje, hogy az 5% ez elérhető, és hogy ezt fel tudja használni. Ugye, és ugye ez az 5%, ugye a mozgósítás az azért is fontos, mert ugye jönnek az európai parlamenti választások, ahol szintén 5% a küszöb, és a szövetség arra gyúr, hogy egy alacsonyabb részvétel mellett be tudjon húzni akár két EP mandátumot is, ami tényleg egy választási győzelemre, vagy valamiféle sikerre kiéhezett politikai közösség számára ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy ilyen siker is.
És hát azért is fontos a szlovákiai eredmény, illetve az államfőválasztáson a Forró Krisztiánnak az eredménye, hiszen ezzel talán tudná bizonyítani azt, hogy itt van még annyi szufla a szövetségben, hogy jó szerepeljen az európai parlamenti választáson, és talán akkor más viszonyulásra számíthat a magyar kormány részéről is, nem olyanra, amilyen az elmúlt évben láttuk, hogy számíthatott. Ellentétben azzal, amit a VMS kapott Budapestről, tehát pénzt, paripát, fegyvert. Mire lehet Romániában számítani az RMDS, hogy áll most a Fidesznél, mennyire jó az ázsiója?
Hát én pont a szerbiai választás alatt figyeltem, hogy az RMDS milyen következetességgel és lojalitással követi a magyar kormány intéseit. Tehát abban a pillanatban, ahogy Szijjártó Péter a kórust elkezdte vezényelni, hogy vegyenek részt és szólaljanak meg a szerbiai választások kapcsán a magyar érdekképviselet mellett, abban a pillanatban ugrott Kelemen Hunor. Központi téma volt az RMDS számára, nem úgy, mint a szlovákiai választás, erről már beszéltünk, de én azt láttam, hogy itt van egy fegyelmezett lojalitás az RMDS részéről. Pont az államelnök választással kapcsolatos nyilatkozatok alapján azonban azt érzem, hogy belső feszültségek vannak. Ennek több oka lehet, egyrészt pont ez az RMDS-Fidesz viszony, mert nem mindenhol hozták a várt teljesítményt az RMDS politikusai. Kelemen Hunor már nagyon régóta áll a szövetség élén, tehát ő akármennyire is egy nagy politikai túlélő, azért előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz az utódlás kérdése. Noha nem, korban nincs ott, és az RMDS demokratikus szabályai sem kényszerítő erővel, láttunk itt már több évtizedes politikai karriereket ugyanazokon a posztokon. Mégis azt mondta Kelemen Hunor, hogy hát ő lesz jelöltje az RMDS-nek az államelnök választásokon, de nem ő lesz az, és én azt feltételezem, hogyha tényleg nem ő lesz az, még ebben is kételkedem, de tegyük fel, hogy ezt nagyon komolyan gondolja, akkor, akkor az a jelölt lesz, államelnök jelölt, aki majd Kelemen Hunort követheti az RMDS illén, és feltételezni lehet azt is, hogy ez egy olyan politikus, akit mögött ott van a Fidesz, vagy megpróbálják tovább erősíteni a kapcsolatokat. Nem konfliktusos az RMDS-Fidesz viszony, de nem is felhőtlen, hiszen rengeteg támogatást, pénzt kivontak Erdélyből. Nagyon sok olyan terület maradt fedetlenül a támogatás nélkül, ahol korábban hozzá voltak szokva a támogatásokhoz. Ennek tétje lehet az önkormányzati választásokon, például van, ahol nagyon erősnek mutatkozik, jónak a Fidesz-RMDS viszony Szatmár megyében, például Maros megyében kétséges, hogy mi lesz, pedig hát itt van a szimbolikusan is és konkrétan is a legnagyobb tétje az önkormányzati választásoknak. Úgyhogy egy ilyen furcsa tapogatózás, egy ilyen fegyelmezett lojalitás, és mögötte nagyon-nagyon sok lappangó konfliktus körvonalazódik az RMDS házatáján.
De hogyha az önkormányzati választásokra koncentrálunk, akkor itt megfigyelhetőek valamiféle mozgások olyan szempontból, hogy esetleg az RMDS vagy egyáltalán a magyar képviselet bizonyos helyeken visszaszorulhat, más helyeken megerősödhet. Tehát ilyen kontúrok kirajzolódnak-e már most? Mire lehet számítani?
Itt egyedül az RMDS-en belüli párharcok fognak dönteni. Tehát nem az RMDS fog egy másik magyar politikai szervezettel szemben vereséget szenvedni, hanem az RMDS-en belüli jelölési folyamat fog meglepetéseket rejteni. Én például egészen konkrétan azt látom, hogy itt az RMDS szabotálja a marosvásárhelyi polgármestert, és a legtöbb konfliktus a saját kvázi szövetségeseivel van. Úgyhogy pozícióharcok mennek, nagyon, nagyon durva pozícióharcok mennek, nem csak a Marosvásárhelyi önkormányzat esetében, hanem mindegyik magyar érdekképviselet által vezetett önkormányzat esetében. Anélkül, hogy lenne komolyan vehető önkormányzati stratégia, vagy stratégiák, tehát hogy itt teljesen elment a szakpolitika felől a személyi helyezkedés és személyi érdekharc felé az erdélyi magyar érdekképviselet.
A 2023 és 2024-es választóvonal, tulajdonképpen egy virtuális választóvonal, mégis sokszor úgy érezzük, hogy itt valami új korszak kezdődik, és hát vannak is bizonyos konkrét jelei annak, hogy talán mégiscsak így van, és lehet ez a kisebbségi társadalmakban. Romániában szintén egy ilyen korszakhatár lehet az, hogy Kovács András Ferenc költő, Kossuth Díjas költő nemrég elhunyt, és ő azt gondolom, hogy egy meghatározó személyisége volt, nem csak a romániai kulturális közéletnek, hanem úgy egyáltalán az egyetemes magyar kulturális közéletnek is, vagy közegnek. Szerbiában talán egy picit ez politikai vonatkozása van ennek a dolognak, hiszen korszakhatár lehet az, hogy Pásztor István az elmúlt év végén halt meg, és nagyon hosszú ideig volt a VMS elnöke is, most egy új korszak kezdődött azzal, hogy a fia Pásztor Bálint vette át a vezetést a VMS-ben, és hát azt gondolom, hogy Szlovákiában is korszakhatárhoz érkezhettünk, hogyha mondjuk a múltkor tárgyalt kisebbségi kulturális alapnak a potenciális megszüntetését véghez viszi a jelenlegi kormányzat, hiszen akkor egész máshogy alakulnak majd a kisebbségi kulturális támogatások. Úgyhogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy itt valami új korszak kezdődik, több szempontból is a határon túli magyarok számára. Szerbiában még azt is hozzátenném, hogy nem csak a Pásztor István nevével fémjelzett éra ért véget, és talán ez nem is lesz annyira látványos, hiszen a VMS megmarad ugyanazon a nyomvonalon, amelyen eddig is haladt, tehát a Fidesz leghűbb csatlósa lesz a határon túl, viszont van egy kulturális vonatkozása is ennek a történetnek, és nagyon kellemetlen is, hogy arról kell beszélnünk, hogy milyen családi viszonyok vannak egy adott közösségen belül, de amikor ez befolyásolja a társadalmi milliót, egyáltalán a politikai viszonyok alakulását, akkor azt gondolom, ez megkerülhetetlen. És már említettem, hogy Pásztor István fia, Pásztor Bálint lett a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke, és föltételezhetően majd a közgyűlésen őt is fogják választani, hiszen hát nem szól semmi ellene, a legutóbbi decemberi választáson a VMS szolíd eredményt ért el, az a 64 ezer körüli szavazat, amennyit megszerzett, az nagyjából annak az átlaga, amit az elmúlt 10 év során szerzett, és hát közben 70 ezerrel kevesebb magyar lett Vajdaságban, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szolid eredménynek nevezhető. És senki nem hiszem, hogy elvitatná Pásztor Bálintól azt, hogy ő akár a saját jogán is megszerezhette volna ezt a pozíciót, és nem kellett ahhoz az, hogy valakinek a fia legyen. Ugyanakkor van egy másik vonatkozása is ennek a történetnek, Pásztor István élettársa, Lovas Ildikó, aki többnyire nem formális pozíciójából kifolyólag volt nagy befolyással a vajdasági magyar közéletre, elsősorban a kulturális közéletre, hanem különböző informális csatornákon érte el azt, amit elért, és hát ezek legalábbis többségében nem pozitív eredményt hozó aktivitások voltak, tehát különféle intrikákkal, különféle olyan háttérben zajló eseményekkel jutottunk el oda, hogy bizonyos személyek kiszorultak a közéletből, bizonyos személyek elveszítették a pozícióikat, sokszor nem az számított, hogy ki az, aki szakember és egy adott pozíciót megszerezhet, hanem az, hogy mennyire hű magához, Lovas Ildikóhoz. És most azt beszélik, de ez még egyelőre ilyen pletyka szintű dolog, és nyilván az elkövetkező hetek, hónapok mutatják meg, hogy valóban így van-e, hogy ennek a Lovas Ildikó által fémjelzett korszaknak is vége van. Hát, hogy ez így van-e, így lesz-e, ezt mondom, ki fog derülni, hiszen az fogja leginkább mutatni azt, hogy ennek a korszaknak vége, hogyha fölbukkan egy olyan markáns, autonóm személyiség a kultúrában, akiről el lehet hinni, hogy valóban ő irányít, és nem csak egy báb, mint ami nagyon sok más káderről elmondható. Illetve, hogyha más mintázatokat látunk kirajzolódni, és nem ezt a háttérből irányított, pontosan nem is tudjuk, mi történt, de mégiscsak megtörtént dolgokat. Úgyhogy ez a kettős korszak határ nálunk is megvan. Boróka, tőled kérdezem, hogy te hogy éled meg ezt a helyzetet most? Beszélgettünk már a műsor előtt is arról, hogy ez egy nagyon lényeges korszakhatár, tehát Kovács András Ferenc egy meghatározó személyisége volt a romániai magyar kultúrának. Az ő hiánya mit fog eredményezni, hogyan látod ezt a helyzetet?
Hát azt nem tudom, hogy korszak határa, hogy zárul valami, az egyértelmű, hogy nyílik-e helyette más, hát nagyon szkeptikus vagyok, kaffa, hogy mindenki emlegette, halála tragikusan korán és váratlanul következett be, úgyhogy ezt a veszteséget feldolgozni és belátni nagyon nehéz. De azért azt látni kell, hogy egy olyan kulturális és irodalmi személyiséget vesztettünk el, nem csak mi erdélyi magyarok, hanem minden magyar, és különösen a kisebbségben élő magyarok, akik a kisebbségi irodalmat teljesen legitimé és ismertétették a saját életművükön keresztül. Tehát Mert annyit beszélünk már erről, hogy hát egyenjogúak ezek a kultúrák, meg ne kelljen már Pesttől jó indulatot várni, hogy figyeljenek a kisebbségi alkotókra. Hát Kovács András Ferenc volt a II. Világháború után egyike azon keveseknek, akire nem csak hogy figyeltek, hanem irodalmi irányokat nyitott, irodalmi korszakokat nyitott rajta kívül. Hát azt hiszem, hogy Kányádi Sándor volt még egy ilyen konszenzuálisan elismert és ismert szereplője az erdélyi magyar irodalomnak, vagy Szilágyi Domokos, bár Szilágyi Domokos már jóval kevesebben ismerték, nyilván mert nem voltak például megzenésített versei, vagy nem vált a populáris kultúra részévé. Kovács András Ferenc viszont a 80-as évek végi, 90-es évek elejé indulásával egy olyan erős névjegyet tett le az asztalra, amihez aztán igazodott a kortárs magyar irodalom, nem csak Erdélyben, hanem Magyarországon is. És mindezen túl pedig Markó Pélával együtt, Vida Gáborral, Láng Zsolttal együtt elindították a Látó című folyóiratot, ami az Igaz Szó folyóirat utódja, ami egy új típusú irodalmi fórumot jelentett. Tehát azért a 90-es években, meg a 2000-es évek elején egy irodalmi lap volt az, ami azért azt jelezte, hogy milyen állapotokban van, mire figyel az erdélyi magyarság. Ezt ma már nem tudjuk elképzelni. De akkor kulcsfontosságú szerepe volt ennek a folyóiratnak, és a folyóirat között körül szerveződő szerzőknek, az itt megjelent magyarországi szerzőknek. Ehhez képest elindult egy romlási folyamat, ma már nem tudunk ilyen kulturális fórumot mondani. A kultúra is rég jelentőségét vesztette, és most persze nagyon megdöbbent mindenki a KAF halálán, de hát azért nagyon kegyetlen dolog kimondani, hogy KAF régóta elhallgatott, vagy nagyon ritkán szólalt meg, nagyon kritikusan tekintette a jelenlegi kultúrpolitikát, és ennek az elhallgatásnak az egyik oka, a legjelentősebb oka, ez a kultúra ellenes korszak, amiben élünk. Tehát, hogy az ő életművét nem csak, hogy nem becsülte meg ez a kor, amiben élünk, hanem szisztematikusan szorította hátra és szorította sarokba. Tehát úgy vesztünk el valakit, hogy jóval a halála előtt nagy adósságokat halmoztunk fel, vagy halmozott vele szemben fel a kultúrpolitika, dacára annak, hogy nagyon fiatalon, és ritka példa az, hogy megkapta ő a Kossuth díjat, de hát azóta KAF visszavonulóban volt, és most egy kései gyász lezárását látjuk. Kérdés az valóban, ahogy említed Lovas Ildikó kapcsán, hogy lehet-e innen bármiféle kulturális újrakezdést elképzelni, hogy van-e még a Kovács András Ferenc hangjához hasonló erős hang, mert az ő erénye az is volt, nem csak az, hogy rendkívül magas szinten művelte az irodalmat, tehát tényleg virágirodalmi szinten, de például ő nagyon aktív volt közéleti szinten, tehát az nem volt, hogy ő hallgatott volna, vagy kétértelműen fogalmazott volna, vagy mindenféle érdekeket helyezett volna a kulturális érdekek elé. Ilyen típusú autonóm szellemi gondolkodó nagyon nehéz, hát hál' Istennek itt van Vida Gábor, Sejem Zsuzsa, Tompa Andrea, ezek mind nagyon erős, fontos alkotói az erdélyi kultúrának, de nagyon kevesen vannak, és a helyzet nagyon törékeny, és nagyon-nagyon sokat lehet veszteni a szolidaritás hiányon, az oda nem figyelésen, úgyhogy amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, aznap készülünk a Kovács András Ferenc temetésére, és én nagyon remélem, hogy ennek a búcsúztatásnak és gyász folyamatnak az egyik nagy vállalása lesz, hogy KAF emlékével együtt is másképp folytassuk, mint ahogy elengedtük KAF-ot.
Engem az érdekelne, hogyha azt mondtad, hogy ő egy konszenzuális író volt, tehát úgy értelmezem, hogy mindenki elismerte azt, amit csinál. Ugyanakkor viszont azt is említetted, hogy nagyon kritikus volt a jelenlegi kultúrpolitikával szemben. Most, amikor ennyire átpolitizált minden, hogyan sikerült egyáltalán ezt a kettőt összebékíteni nála? Hát
van még egy ilyen jelenség, a Szőcs Géza életműve, ami szintén egy nagyon minőségi irodalmi életmű. Ezt nem vitatja senki, nem is kellene vitatni. Ő például a politikai lojalitást választotta, egy teljesen más utat. És én azt hiszem, hogy az emberek megtanulták ezt a fajta kettősséget megélni, látni, hogy van olyan, hogy az alkotás minősége az nagyszerű, és a másik dolog, de hogy a politikai állásfoglalás meg ettől különbözik. A másik dolog, és nagyon fájdalmas kimondani, és azt hiszem, hogy ezzel érzékenységeket fogok bántani, de én azt hiszem, hogy ahogy nem vették sokan észre, hogy Kaff felhallgatott, vagy visszavonult, vagy nem alkot annyit, mint amennyit alkothatott volna a saját ritmusának megfelelően, nem is olvasták annyira, és nem is olvasták olyan mélyen őt, mint amennyire kellett volna, és hát ezért nem váltott ki botrányt, vagy ezért nem gyengült a konszenzus, hogy bekerült az irodalmi panteonba, és ebben az egyre laposodó, egyre felszínesebb irodalmi közéletben, amelyben megszűntek a kritikai lapok, eltűntek a kritikusok, már csak a tisztelet maradt, és nincs olvasás, és nincs gondolkodás, és ezért aztán járulékos nyereség, hogy Kaff is hát éppen csak megúszta azt, hogy nem érték nagyobb támadások, de egyébként voltak neki. Tehát a közéleti megszólalásai miatt elmarasztalták, vitatták, tehát ez a konszenzus viszonylagos.
Azért említettem itt ezt a helyzetet, mert amikor ennyire átpolitizált a közélet, mint jelenleg, akkor nagyon nehéz elvonatkoztatnia még az irodalom kritikusoknak is attól, hogy az irodalmi művet azt teljesen függetlenül szemléljék, attól függetlenül, hogy az illető író, költő mit képvisel a politikai porondon. Tehát én ezt megfigyeltem, éppen ugye Szőcs Gézát említetted, de mondhatnánk korábbi példákat Csurka Istvánnal kapcsolatban, vagy Markó Bélával kapcsolatban, Göncz Árpád, nem tudom én, ki mindenki volt, de maradjunk most Lovas Ildikónál. Lovas Ildikó szintén egy elismert író volt, még a 2000-es évek első évtizedében is. Nagyon sok olyan regénye volt, amelyet szerbre is lefordítottak, Magyarországon is tényleg az irodalmi kánonba bekerült, és miután a politikai szerepvállalása hát elhatalmasodott, hogy így mondjam, akkor valahogy ezzel párhuzamosan, mint írót is egyre kevésbé kezdték elismerni, azokban a körökben, amelyekben ő mozgott, vagy azokban a körökben, mondjuk így, ahol a kánont alakították. És én nem érzem magam hivatottnak, hogy megítéljem, hogy ez a kettő tényleg véletlenül esett egybe, tehát az ő irodalmi munkássága attól kezdett gyöngülni, amikor ő politikával kezdett komolyabban foglalkozni, de tény az, hogy a kettő valahogy egybeesett, és ez, én ezt annak tulajdonítom egyrészt, hogy egyszerűen nem tud még a legszakavatottabb irodalomkritikus sem elvonatkoztatni attól, hogy kiről ír.
Én most ezt mélyen vitatnám, amit mondasz, és szerintem nem kell elvonatkoztatni, hiszen az irodalmi szöveg az nem egy életidegen anyag, tehát abban benne van a kor, és legyen is benne, amiben élünk. És itt tettél egy felsorolást, mondjuk Markó Bélától Göncz Árpádig, és eljutottál Lovas Ildikóig, Pardon Nemoir, tehát Lovas Ildikó mindig is egy nagyon szorgalmas szerző volt, de fénykorában sem érte el azt az irodalmi minőséget, hogy erre a tengelyre felhelyezzük. Az, hogy ő megjelent, hogy sokat jelent meg, abban benne volt a 2000-es évek elejé irodalmi közélet, amikor sokkal könnyebb volt megjelenni, meg benne voltak az akkori magánkapcsolatai, személyes kapcsolatai, ez aki közel volt hozzá, azt látta. De hát megfelelő irodalomkritikával azért fel lehet ezt fejteni, és lehet érteni azt, hogy kinek és minek hol a helye.
Márk, nem tudom, hogy hasonló irodalom van és politikában is mozgó személyekről beszélnél inkább, vagy erről a korszakhatáról, amit említettünk, tehát, hogy már látszik esetleg kibontakozni az, hogy mi lesz a kisebbségi kulturális alap sorsa, ugye úgy néz ki, hogy talán beolvasztják egy nagyobb konglomerátumba. Mit hozhat ez a szlovákiai magyarság számára kulturális értelemben?
A kisebbségi kulturális alapnak a történetét én azt nagyon gyorsan két mondattal lezárnám, mert ahhoz szeretnék hozzászólni, amiről itt beszélgettetek az imént elég sommásan. A kisebbségi kulturális alappal kapcsolatban most bekerült egy petíció, és várhatóan egy második petíció is bekerül majd azt hiszem, hogy a belügyminisztériumhoz, illetve a kulturális minisztériumhoz. Ugye elég széles körű összefogás volt azzal kapcsolatban, hogy ne szüntessék meg, és azért nagyon sok közéleti személyiség tiltakozott. Igaz, két párhuzamos petícióval, az egyiket korábbi hit politikusok indították, a másikat pedig kicsit megkésve a szövetség. Nem nagyon akarok ehhez semmit hozzáfűzni, mert ez maga a tény, így kimondva elég nevetségesen hangzik, hogy még ebben a történetben sem tudnak ezek az emberek semmilyen módon összefogni, de visszatérve azokhoz az emberekhez, azokhoz a személyiségekhez, akiket említettetek, hát nekünk is volt egy olyan írónk, aki nagyon élesen megnyilvánult a közéletben, és talán a korszak legjobb publicistája volt, ő Grendel Lajos. Nekem csak egy dolog jut eszembe, ami nagyon-nagyon sommásan összefoglalja ezt az egész helyzetet. Gazdag Jóska írta ezt azt hiszem, hogy az évzáró jegyzetében a Vasárnap heti lapban, amit most ő főszerkeszt, és így hangzik ez a bekezdés, hogy nincs ma olyan bátor és szókimondó publicistánk, mint volt Grendel Lajos a 90-es években, aki nem állt be egyik politikai kórusba sem, cserébe kíméletlen humorral tette helyre a dilettánsokat és az önjelölt válteszeket, de új Grendelünk sajnos nincs. A régit pedig, ha ma megpróbálna tükröt tartani, holnapra bunkós bottal vernék agyon a közösségi médiában, attól tartok. Igen, az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon pontosan megfogalmazza azokat az állapotokat, amikkel valószínűleg a jövőben is szembe fog kellenünk nézni, és ez bizony nagy valószínűséggel tényleg egyfajta korszakhatárt jelent.
És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az utolsó éveiben Grendel Lajos mit képviselt politikailag, hogyan látta a kulturális közélet történéseit, de hát ez már egy új téma és új műsort igényelne. Ebbe a maiba ennyi fért. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Patria Rádió podcast csatornáján, de a Hatum a saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de többek között a Google Podcast-en, vagy a Podcast Addict-en is, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Megtalálnak bennünket a Facebookon, és arra kérjük Önöket, hogy lájkolják, vagy kövessék az oldalunkat, szóljanak hozzá a témáinkhoz. Pinta Márk és Parászko Boróka nevében búcsúzik Önöktől, Pressburger Csaba Vajdaságból, a viszont hallásra egy hét múlva.